Kedves gyülekezet, most Lukács evangélium a 14. fejezetéből olvassuk az igét. Tehát Lukács evangélium a 14. fejezetéből, a 16. verstől. A 16. verstől a 24-ig. Tehát előzményekben azt látjuk, hogy Jézust meghívták egy vendégségbe, és ennek alkalmából tudott több tanítást adni a jelenlévőknek. Először beszélt a vendégekhez, aztán a vendéglátó házigazdához, és amikor arról beszélt, hogy majd megfizettetik néked a mennyek országában, akkor ugye valaki ott felsóhajtott, hogy milyen jó lesz majd ott lenni. Ugye az ember hajlamos erre, hogy azért már szinte ott érezzük magunkat, ezt mondjuk, hogy boldog, aki eszik kenyeret a mennyek országában. És erre válaszolt Jézus egy példázattal, amit most el fogunk olvasni, és látjuk, hogy hát igen, ez igaz, csak hogy milyen kevesen értékelik ezt. Istennek ezt a kegyelmét, a kegyelmi ajándékát, az üdvösséget. Hányan áldozzák föl holmi földi hiába való dolgokért. Tehát így olvassuk a példázatot a 16. verstől. Ő pedig mondta annak, egy ember készített nagy vacsorát és sokakat meghívott. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak. Gyertek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta néki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabunkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. De azt hiszem, hogy elég jól ismert példázat ez Jézusnak, hogy elmondta egy kicsit más változatban is, amikor más dologra került a hangsúly, de most ezt szeretném így veletek közösen átgondolni, hogy ugye először is kikről szólt Jézusnak ez a példázata. Meg nyilván akkor a mai időben is kiknek szól. De azt mondja Jézus, hogy egy ember készített nagy vacsorát és sokakat meghívott, és majd a vacsora idején, már hogy így mondjam a konkrét meghívást, még plusz külön elküldte. Tehát, hogy egy hivatalosokról beszél, kik lehetnek ezek a hivatalosok? Tehát, akik tudnak arról, hogy lesz majd egy ilyen. Tehát nem a hitetlenek, hanem akik már tudnak róla, tehát készít egy vacsorát, sokakat meghív, de a konkrét meghívás ugye manapság is szokott ilyen lenni, nem? Akár egy esküvő, vagy bármilyen más alkalom, hogy tudja a rokonság, a baráti kör, hogy lesz. A konkrét meghívó aztán megérkezik. De, hogy ekkor és ekkor, ez az időpontban, helyszínen minden el együtt pontosan. Tehát itt Jézus ezt az általunk is ismert példát mondta el arra, hogy milyen is az emberi viszonyulás az üdvösséghez. Mert nyilván a hivatalosok tudtak róla, hogy mondjam, ők meg is nyugodtak abban, hogy mi hát jó barátai vagyunk ennek a házigazdának, mert mi hivatalosok vagyunk. De amikor eljött a konkrét, hogy mondjam, indulás ideje, hogy most akkor ténylegesen hát át kell a programjainkat alakítani, mert ekkor és ekkor lesz ez a vacsora, és el kellene menni. És ugye a példázat folytatásában azt mondja Jézus, tulajdonképpen ugye három dolgot mond el, a háromban szinte minden belefér, ami a mi esetünkben is akadály lehet. Tehát elmondja először, hogy az első akihez a meghívás elérkezett, azt a mentséget hozta föl, hogy én szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. Vajon ez mi mindent foglal magában? Ugye manapság nem biztos, hogy szántóföldön lenne szó, de azok az anyagiak, amikben mi ugye befektetünk. Tehát amiről úgy gondoljuk, hogy ez az, ami nekem ezen a földön a megélhetésemet, a biztonságomat nyújtja. Ő azt mondta, hogy most szántóföldet vettem, tehát most hozzájutottam egy kis anyagihoz, és látjuk, hogy mennyire átlátszó a kifogás, mert miről szól, ki kell mennem megnézni. Ez annyira benne van a mi emberi természetünkben, nem tudom, hogy ki mennyire vette észre magán. Nem csak a gyerekek vannak így, hogyha kapnak egy új játékot, hogy nem bírják ki. De. Tehát ha már megvan, akkor most meg kell néznem, nem? De meg kell győződjek róla, hogy az az enyém. Ez, hogy most kimegy és megnéz, már az övé volt, ugye ez a szántóföld. Tehát megvette. Már nem az volt a probléma, hogy na most még el kell intézni bizonyos dolgokat. Semmi intézni valója nem volt. Csupán ő szeretett volna még ebben egy kicsit gyönyörködni. A lelke akkor nyugodt, hogyha azt ő látja, hogy ez az enyém. Tehát ilyen a mi emberi természetünk, és az anyagiakkal kapcsolatban mondja ezt Krisztus, hogy az ajándék is lehet Istentől, áldás is lehet Istentől, és nem is kárhoztatja sehol. Tehát csak éppen, hogyha akadállyá válik, és itt ebben az esetben erről van szó, ha akadállyá válik, ha annyira lefoglal bennünket, hogy nekünk azt kell megnézni, és nekünk azzal kell most foglalkozni, és ezért nem érünk rá az Isten dolgaival foglalkozni, akkor sajnos az üdvösségünktől megfoszthat bennünket. Tehát itt olyan dolgokat fogunk látni, ami önmagában egyik se bűn. És sajnos pont ezek a dolgok azok, amik az Isten népe számára a legnagyobb kísértést jelentik. Éppen azért, mert amiről tudjuk, hogy bűn, az ellen küzdünk, azért imádkozunk, remélhetőleg. Tehát ott fölvesszük a harcot, sőt, azt még meg is bánjuk, ugye, ha elkövettük. De ezeket a dolgokat miért bánnánk meg, hiszen ezek önmagukban egyik sem bűn, sőt, esetleg Isten maga is késztet bennünket, sőt, az Isten ajándékának is tekinthetjük. De akkor, amikor fontosabbnak tartjuk az Isten művénél, akkor átokká válik az, ami addig áldás volt. Tehát azt mondja ez az első ember, hogy nekem fontosabb most a szántóföldem. Most ezt ki gondolja át a saját életében, mert nyilván itt általában nem földbirtokosok ülnek. De mi mindent birtokolunk. Mindenkinek van kisebb vagy nagyobb mértékben valami, amit birtokol, nem? És amit meg kell néznie. Szóval ami olyan jól esik, hogyha egy kicsit foglalkozik vele. Mert az enyém is biztonságot ad nekem, hogy ez is van, meg az is van, meg amaz is van, és milyen jó, hogy van. Főleg, ha még újonnan szeretem, akkor még szeretnék még többet foglalkozni vele. Tehát ezt mindenkinek magának kell átgondolni, hogy ha nem szántóföld, akkor micsoda. Az, ami úgymond az anyagi biztonságunkat jelenti ezen a földön. Vagy amire úgy gondoljuk, hogy hát igen, erre figyelnünk kell rá, mert hát ez a családom megélhetése függettől, meg az én megélhetésem, és hát ez ugye maga Isten mondta, hogy erre szükség van, és gondoskodnunk kell erről. A következő, aki említ szintén egy akadályt, ezt mondja, hogy 5 ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, ments ki engem. Ugye megint csak fordítsuk le a mi helyzetünkre, mert mi általában már nem ökrös szekére járunk, meg nem is azzal dolgozunk. Itt olyan dolgokról van szó, nem csak anyagiak, itt ez már munkaeszköz. Munkaeszköz. Tehát az ökröket ki akarja próbálni. Nem? Tehát tevékenykedni akar, és erre sem mondhatjuk, hogy ez bűn, hogy mi dolgozunk. Most egészen más munkaeszközökkel dolgozunk, most mondhatnánk, hogy vettem egy számítógépet, ki kell próbáljam, hogy jól működik-e, nem? vettem egy, nem tudom, mi mosógépet, vagy nem tudom, most azt kell kipróbálnom, azzal kell foglalkoznom, vettem, sorolhatnánk, hogy mi mindent veszünk mi, ami munkaeszköz, és amiben nekünk valami ténykedésünk van. Ugye? Ezzel kell most foglalkoznunk, nem? Tehát most a munkám az, ami engem nagyon leköt, ami fontosabb. És sajnos a mi modern korunkban ezek a kísértések mind-mind felerősödtek. Figyeljük csak meg. Mindegyik. Az anyagiak is, a munka is, és majd a következő is, amiről szól lesz. Mindegyik. Tehát ezért kell ezt most még inkább komolyan vennünk, akkor is nyilván Jézus azért mondta el, mert akkor is problémát jelentett, de most még inkább. Tehát nyilván az ördög tudja, hogy az Isten népének mire van szüksége, hogy ne érjen rá az Isten ügyére. Mire van szükségünk, hogy ne érjünk rá. Lekössön bennünket anyagi gondokkal, és utána lekössön bennünket a munkánkkal, hogy ne érjünk rá szintén. A harmadik pedig, amiről itt olvashatunk, amikor a következő meghívott, ezt mondja, hogy feleséget vettem, és azért nem mehetek. Ugye ez is egy érdekes indok, mert még meg sem magyarázza, hogy ez miért akadály. A család miért akadály? És lehet-e akadály? Azt mondja, hogy feleséget vettem, és azért nem mehetek. Ugye egyáltalán nem zűn feleséget venni, meg családot alapítani, sőt, ugye Isten így teremtett bennünket. De akkor itt most mi volt a probléma? Tehát ő úgy gondolta, hogy előbbre valóban a családban. És ugye ezt mondhatnánk, hogy hát persze, hát ez jogos, nem? Mindegyikre azt mondhatjuk, hogy jogos. Tehát emberileg nézve mind a három ember úgy gondolta, hogy ez jogos. Jogos kifogás, amit ő mond. Jogos kifogás, hogy most éppen a szántóföldjét kell megnézni, mert hát az a megélhetését biztosítja, a családja megélhetését. Jogos kifogás az, hogy most ki kell próbálni az ökröket, hogy jó, kell, mit tudom, illetve, hogy garancia is volt rájuk, hogy vissza lehet elég cserélni. Szóval jogos kifogás az, hogy most dolgoznom kell, jogos kifogás az, hogy a családom az első, nem? Tehát mindegyikre azt gondoljuk, hogy jogos kifogás. Ha a példátatot olvassuk, akkor érdekes módon nem gondoljuk ezt, szóval átlátunk a citán. De amikor mi mondjuk, akkor nem. Szóval amikor, vagy nem is mondjuk, általában nem mondjuk, csak tesszük. Tesszük, és annyira tesszük, hogy ezt át se gondoljuk, hogy esetleg már elfoglalja a legfontosabbnak a helyét, bármelyik. Sőt, lehet, hogy az összes együtt van az életünkben, mind a három. Tehát ilyen is van. Az anyagiak is, a munka is, a család is, mind a három. Amikor így összeadódik, akkor meg főleg már nem érünk rá. Egyáltalán nem fogunk ráérni arra, hogy Isten művével is törődjünk, és neki engedelmeskedjünk. Ugye, hogy szól a folytatás? Ezt mondja Jézus, hogy amikor a szolga hazament, megmondta az urának, és az ura pedig, hogy jó, hát akkor kész van a vacsora, nincsenek vendégek, hát hívjál akkor, tessék, menjél ki. Azt mondja, a város utcaira, szorosaira, szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És még valami, amit itt ugye külön ki kell emelni, hogy ebben a példázatban nem csak hivatalosokról beszél Jézus, meghívottakról, hanem olyan szolgákról is, olyan küldöttekről is, akik elviszik a meghívást. És most én ezt összekapcsolom ezt a kettőt, mert hiszen a hivatalosoknak nem csak az lett volna a feladatuk, hogy bocsánat, hogy így mondom, hogy méltóztassanak eljönni a vacsorára, hanem még mi lett volna a feladatuk. Hogy ők is vigyék a meghívót, ugye? Ők még elmenni se értek rá, nem? Tehát még az Istennek azt a konkrét meghívását se értek rá elfogadni. A konkrét meghívást, tehát ahogy említettem, hogy van egy olyan, amit általánosan tudunk, hogy van üdvösség, hogy Krisztus elkészítette nekünk, hogy... Tehát ez egy ilyen köztudott dolog a keresztény világban, meg hát a mi részünkről még inkább. Mit jelenthet ez a konkrét meghívás és felhívás? Én azt gondolom, hogy mi nagyon sokszor utasítjuk ezt úgy vissza szó nélkül, amikor Isten megszólít bennünket. Mert ez a konkrét meghívás, ez már arra szól, hogy akkor most mozduljunk meg. Tehát tudunk róla, hiszünk benne, akkor induljunk el, mozduljunk meg. Mit jelent megmozdulni, elindulni a vacsorára? Nem pontosan ezt jelenti, hogy mi is hozunk másokat? Hogy az Isten művében mi is teszünk valamit? És ennek az akadálya az a sok minden, amivel mi lekötjük magunkat. Tehát amikor szolgákról beszél a Biblia, akkor mondjam, azok a szolgák ugyanúgy emberek. Azok a szolgák ugyanúgy hivatalosak. Csak éppen ők nem tartották fontosabbnak a szántóföldjüket, meg a nem tudom mi mindenüket, annál, hogy ezt a meghívást továbbadják. És amikor ezt mondja Jézus, hogy eredj hamar a város utcaira, szorosaira, és mondja, mindenkit, a nyomorultakat, akiket eddig senki nem hívott, azokat is hívjátok be. Itt is érdemes megfigyelni egyrészt azt, hogy Jézus sürget. Tehát azt mondja, hogy most gyorsan menj. Az idő sürget, kész a vacsora, nyilván nem azért, mert kihűl, hanem meg itt az ideje, tehát az üdvösség órája eljött, sietve menj. Azt mondja, eredj hamar, és ez egy sürgető dolog. Tehát így mondjam, ennek a példázatnak a gondos átolvasásánál ezt is megfigyelhetjük. Kimegy a szolga, elmegy a hivatalosokhoz, akik tudtak róla, tehát akiknek csak, hogy mondjam, emlékeztetésre van szükségük, hogy itt van az idő. Észrevettétek, hogy itt van az idő? Itt van a vacsora ideje. Tehát most mi nyilván behelyettesíthetjük így is magunkat, hogy mi vagyunk ezek a hivatalosok, és Isten azt mondja, hogy itt van az idő. Nem tudom, hogy ezt a meghívást meghallottuk-e már, vagy nem. Tehát, hogy itt van az idő. Vagy mennyire halljuk ezt a meghívást. Mondjuk a múlt héten, amikor ugye annyira megmozdult a föld, hogy a tengelye is kibillent, és hogy arrébb csúsznak földrészek, meg szigetek, és emberek ezrei kerülnek ilyen szörnyűséges állapotba. Volt-e valami visszhangja? Vagy pedig csak messziről néztük, hogy a világ másik felén van, és elég szörnyű képek, igen, de hát ez az egész földre kihat. És nem csak ez, hanem ami még várható. Tehát ezek mind-mind arra való figyelmeztetések, hogy minden kéz van, itt van az ideje. Most már akkor még mindig a szántóföld, és még mindig az ökrök, meg még mindig csak a család, meg még mindig ez a fontosabb. Utána látjuk azt, hogy ezt mondja Jézus, hogy eredj hamar. Tehát, hogy most még inkább sürgeti a szolgákat, hogy jó, nem fogadták el, akkor most menj másokhoz. Eredj hamar, és szólj azoknak, akiket csak találsz, mindenki. És utána, amikor azt mondja a szolga, hogy Uram, meglett, amit parancsoltad, és mégis van hely, akkor hogyan folytatja Jézus? Hogy eredj az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Ugye ez pedig a következő fokozat. Nyilvánvaló, hogy itt nem egy erőszakos térítésről van szó, hanem valami egészen másról. Ez ténylegesen arról szól, hogy itt már úgy kell elmondani az embereknek, hogy itt az életed, halálod dől el, az üdvösséged dől el. Nem lehet tovább várni és tétovázni. Tehát a kényszerítés az erről szól. Ugye azt írja Ellen White, hogy ez a szeretet kényszerítése. Egyrészt, másrészt a sürgetés. Tehát mi sokszor úgy mondjuk el, ha elmondjuk Isten üzenetét, hogy az hát vagy elfogadja, vagy nem, hát az ő dolga. Nincs benne ez a szeretet sürgetése és kényszerítése. Gondoljunk arra, amikor Lótot elküldték az angyalok, de ő már tudta, amit az angyalok elmondtak neki, hogy mi közeleg a városra. És azt mondták az angyalok, hogy szólj, kérlek a hozzátartozóidnak. Hát mondjuk nem is kellett volna mondani. Szóval ez mondjuk egy nem érdekes dolog. Erre is az angyaloknak kellett oszoktatni, nem? hogy elveszti az Úr ezt a várost. Van itt valaki hozzá tartozó. Majdnem, hogy mondjam, hát diktálták neki, hogy most akkor, ha belegondolsz, hogy ez a város elvész, nem akarod megmenteni a hozzátartozóidat? Hát ha igen, akkor menj el hozzájuk, és szólj nekik. Hát mivel az angyalok mondták, ő elment és szólt nekik. És hogy miért nem tudta őket megmenteni? Ugye azt mondja a Biblia, hát úgy vették, mintha tréfálna. Mert látták rajta, hogy ő se veszi komolyan. Hát ő se menekül, hát ő azt mondta, hogy menjetek ki erről a helyről, mert az Úr elveszti. Hát ha ő ezt igazán komolyan veszi, akkor nem azt csinálta volna, mint a két angyal. Ő velük, hogy kézzel fogta őket, és ki vezette a városból. Menjetek ki a helyről, mert az Úr elveszti. Ezt amikor az embereknek erről beszélünk, hogy hát igen, ezek a jelek, ezek azt mutatják, hogy bizony. Ugye olyan szépen el tudjuk ezt mondani, hogy bizony már hol tartunk. És nem látják rajtunk, hogy nem a pánikot, nem azt kellene, hogy lássák, hanem azt, hogy mi is kimegyünk erről a helyről. Tehát, hogy mi is ezzel a világgal szakítunk. Hogy nem. Nekünk már ott van a reménységünk, ott van a hazánk. Tehát ezt kellene látniuk, hogy mi is kimegyünk erről a helyről. Amit ebből a világból. Nem megrémülünk most, hogy jaj, mi lesz, és összedől a világ. Hanem azt mondjuk, hogy jó, ez a világ elmúlik, ennek minden kívánsága, és azt mondja, hogy csak aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké. Hogy az el is szomorú ebben a példázatban, hogy nyilván akkor szolga is kevés van. Hát ha a hivatalosok még el se jönnek, akkor nyilván nem lehet rájuk bízni ezt az üzenetet, hogy nem szóljatok másoknak. A szolga is kevés van, aki tenné, és ezeknek a szolgáknak ráadásul sietniük kell. Tehát mondjuk, hogy siessetek, hamar menjetek, és hamar szóljatok, mert nyilván az idő sürget, és itt már nem lehet még várni valamire, újabb és újabb meghívásokra és felhívásokra. Nyilván ezt is át kell gondolnunk, hogyha mondjuk a szolgák közé besoroljuk magunkat, és ez a jobbik eset. Sőt, hát ez a legjobb eset, hogyha oda tudnánk magunkat mindannyian besorolni. Akkor viszont mi a kötelességünk? Most már végig néztük, hogy fokozódik a szolgáknak a munkája, és hogy sürgeti az Úr, és azt mondja, hogy menj, most siess, és amikor azt mondja, hogy még mindig van hely, akkor azt mondja, most kényszeríts bejönni mindenkit. Hát nem tudom, mit látunk, hogy most hol tartunk. Mert ugye beszél arról, hogy eredj az utakra, a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit. Jelen vagy leírja azt, hogy ez a felhívás kikre, vagy mire vonatkozik. Tehát az utak és a sövények. Csak kiesett belőle, azt hiszem, hogy megjelöltem. Mert ugye arról beszél, hogy az utak, a főutakról, hogy akik a társadalomban magasabb rétegekben, magasabb pozíciókban vannak, és akiket kevésbé merünk megszólítani, hogy így mondjam. Kevésbé tudunk elérni. Hogy őket is meg kell keresni, mégpedig kényszerítő erővel, és akik a legalacsonyabban vannak, mert ez a sövények, ez már nem is ösvény, sövény. Szóval a legkiesőbb helyekről beszél. Azokról az emberekről, akikhez mások nem olyan nagyon akarják se az evangéliumot elvinni, se szóba állni, nem nagyon akarnak velük. Tehát ezt is át kell gondolnunk, hogy ezt érezzük-e ennek a sürgetését, hogy most eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Sajnos szomorú a példázat végén az a kijelentés, amit Jézus mond. Nyilván megtelik a menyegző vendégekkel, csak éppen. Azt mondja, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Tehát meg fog telni amit Isten elkészített, az nem lett hiába való. A 11 órás munkások, tehát az a példázat is erről szól, hogy ő gondoskodik arról, hogy beteljen. A mennyben elkészített helyek azok beteljenek. De amikor ezt mondja, hogy senki a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat, szóval én mindig ezen rendülök meg leginkább Jézusnak ezeken a kijelentéseim. Azért jó néhány példázata van, aminek hasonló a vége. Akár a tízszűz példázata is, akár a szőlőmunkásoké, és mi lesznek az utolsóból elsők, az elsőből utolsó. Ugyanis, hát ezt nagyon is magunkra kell venni, nem? Ha hivatalosoknak érezzük magunkat, akkor ezt nagyon is át kell gondolnunk. És ugye akkor nyilván felmerül bennünk a kérdés, hogy akkor miért vagyunk itt. Ne azok közé tartozzunk, azok közé, a hivatalosok közé, akik közül senki nem jött fel mennybe. Szerintem a leges, legnagyobb vesztesége azoknak lesz, akik hisznek Istenben, vágynak az üdvösségre, számítanak is rá, és mégis csalódniuk kell. Mert akik nem hisznek Istenben, tulajdonképpen a hitük szerint lesz. Tehát nem várták az üdvösséget, nem számítottak rá, tulajdonképpen azt kapják, amire számítottak és vártak. De akik küzdöttek érte esetleg, akik, megint csak a Tészusz példázatára csatolnék, akik jól indultak el, akik bíztak abban, hogy jó helyen vannak, és végül bezáratik az ajtó, és elkezdenek ott örömbölni. Nem az a legszörnyűbb? Mert aki el se indul, aki úgy érzi, hogy jó, engem ez nem érdekel, én most jól kiélem az életem, ott úgyis nekem unalmas lenne, nekem már annyian mondták ezt. Hogy ő nem is érezné ott jól magát, ott semmi izgalmas nincs, mint a Isten országában, ha bűn nem lesz, akkor mi érdekes van ott. Mondom, senkit nem fog az Isten gyötörni azzal, hogy ott örök életben ettől szenvedjen. Ha nem akar, nem akar. Mondjuk nyilván nem, ez is szomorú állapot. De aki vágyik rá, és aki esetleg még ott dörömből is, hogy Uram, hát én szerettem volna. Csak hát közben jött ez is, közben jött, ugye most itt ebben visszatérve az alappéldázatunkra, a szántóföld jött közben, meg ezt vettem, meg az amaszt vettem, meg ezzel foglalkoztam, meg azt kötött le. De hát én ugye nem voltam egy gonosz ember. Itt nem erről van szó, csak hát nem mentem el. Tehát Jézus sehol nem azt mondja, hogy Isten zárja ki ezeket az embereket. Nem az, hogy el se indulnak, vagy nem érnek oda. Ezt mondja. Tehát nem azt, hogy Isten azt mondja, hogy már te pedig nem jöhetsz, pedig hát már ott lett volna. Nem erről van szó. Tehát mi magunk nem mozdulunk meg. Mi magunk nem tartjuk fontosabbnak az Isten ügyét, mint a saját ügyeinket és dolgainkat. Azt hiszem, hogy azért mindannyian tapasztaljuk ezt a jelenséget a személyes életünkben, hitéletünkben és a közösségi életünkben is. Nem valami szívderítő jelenség, hogy még mindig lefelé megyünk. Ugye a laodiceai állapotot ismerjük, és mindig abban reménykedünk, hogy na most már kiemelkedünk belőle, ugye? Most már csak megújulás jöhet, és megújulás jön. Tehát lehet, hogy vannak ilyen próbálkozásaink, és aztán mit tapasztalunk, hogy hát megint csak jönnek ezek a szántóföld, ökör, család, stb. És akkor vissza kerül az ember ugyanabban a lelki állapotban. Tehát nekünk azt kellene most nagyon komolyan bennünk, hogy nincs időnk. Azt mondja, hogy sürgetni kell. Gyorsan menj, hamar kell cselekedni, kényszerítsd be jönni mindenki. A Jóisten bennünket is kényszeríteni akar, de nem lehet kényszeríteni akkor, hogyha mi nem akarunk. Mi visszautalnék megint Lótnak a történetére. Az angyalok kényszerítették őket Szodoma elhagyására, igaz? Hát az kényszerítés volt, mert megfogták a kezüket és kivezették őket. De még így se lehetett, Lót feleségét megmentem. Tehát ez a történet erre nézve is tanulság, hogy kényszerrel azt nem lehet megmenteni, akinek a szíve, lelke és mindene ebben a világban van. Tehát ezért kell ezt most nekünk még komolyabban vennünk, mert szóval ez az idő itt van. Én legalábbis így érzem, nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogy ez az idő most már nagyon itt van, hogy hamar, hogy gyorsan, hogy kényszeríts, magadat is kényszeríts, szóval ne csak másokat, magunkat is ébrezgetni kell, amikor mi tudatába jutunk ennek, hogy most ez a fontosabb, az köt le. Sokszor különben, de erre még nem is utaltam, hogy ennél sokkal, de sokkal zsitványabb és hiába való dolgok miatt is hanyagoljuk meg Isten munkáját, nem? Ezek, hogy így mondjam, alapszükségletek, amikről itt szó van. És mi sokszor nem alapszükségletek miatt, a saját kis kényelmünk, szórakozásunk és a gyerek miatt is hanyagoljuk. Azt, hogy Jézus még föl se sorolja, amiben mi esetleg benne vagyunk néha. Tehát ezért kell ezt sokkal komolyabban átgondolnunk, hogy ez az idő, ez egy kegyelmi idő. És Jézus ugyan megmondta, hogy a napot és órát nem láthatjuk és nem tudhatjuk, és jó is, hogy nem tudjuk, mert az emberi természet olyan, még így is hajlamosak vagyunk arra, hogy ja, még nem. Igen, most történt ez vagy az, de annyira még nem komoly a dolog. Nem így vagyunk vele? Annyira azért még nem komoly a dolog, hogy olyan nagyon föl kellene ébredni. Olyan szomorú azt látni, amikor, ahogy említettem is, hogy emberek elindulnak ilyen nagyon nagy lelkesedéssel és örömmel és készséggel, és akkor ez a legfontosabb. És hogy mondjuk ebben a gyülekezetben is látom, meg hát máshol is, ahol járok, és úgy kérdezem az ott dolgozó munkatársat, hogy hát nem láttam ezt a testvért, azt, hogy most, és mi van? Hát máskor eljött 50 kilométerről minden héten. Most mi van? Hú, hát már havonta egyszer se talán. Szóval mi történik ilyenkor bennünk, vagy velünk? Tehát ezen is el kell gondolkodnunk a magunk számára, hogy ténylegesen ezt mennyire látjuk, vagy mennyire veszük komolyan. Most, hogy a mi saját házunk táját nézzük, ugye evangelizációs alkalmaink még hála Istennek vannak. Nem tudjuk, hogy meddig, vagy milyen mértékben. Látjuk, hogy az ördög nagyon-nagyon próbálja akadályozni mindenféle oldalról, de mondom, hogy még mindig vannak mindenkinek, aki, most nem azt mondom, hogy kötelező, de hát mindenkinek, akinek nincs, hogy mondjam, fizikai akadálya, ezeken részt kellene vennie, nem? Nem azért, hogy hallja, hanem nyilván ráfér mindenkire, hanem miért? Mint a meghívás átadói szolgaként ott kellene lenni, nem? Egy ember, ezt ugye Zoli is, meg én is tanúsíthatom, meg bárki, aki ebben a munkában dolgozik, Zoli-e, vagy bárki, nem tud mindenkinek a nyelvén beszélni, nem tud mindenkinek a problémájával foglalkozni, nem tud mindenkivel kapcsolatot teremteni, akik ott jelen vannak. Ezért a Biblia arról beszél, hogy közösségre bízta Isten az ő munkáját, egy közösségre. Nem egy emberre, két emberre, hanem közösségre. Tehát nem azért kell elmennünk, mondom, az se árt, hogyha meghallgatjuk, mert szerintem egyikünknek se árt, még ha tízszer hallottuk ugyanazt akkor sem, de nem elsősorban ezért, hanem azért, hogy mi ott szolgaként, az Isten szolgájaként az emberekkel kapcsolatba lépjünk. Tehát azokat az embereket hívjuk a mennyegzőre. Nyilván most ezt nem részletezem, hogy hogyan, mert az egy másik téma lenne, de azt tudjuk is, hogy most nem erről van szó, csak egyszerűen a jelenlétünkkel is, a beszélgetéseinkkel is alkalmat adni arra, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz. Tehát mondom, én nem tudom, hogy mindenkinek megvan az oka, ezeknek az embereknek is megvolt. Tehát mindenki el tudná mondani, hogy hol volt, mi kötötte le éppen akkor, milyen problémája volt, akár egészségügyi problémája. Különben Ellen White még erről is ír, hogy akinek betegségei, fizikai betegségei is vannak, figyeljenek, hogy könnyebb lesz, hogyha az Isten szolgálatában elindul. Ezt én is tanúsíthatom, tehát ez egészen biztos, hogy így van. van mindenféle nyomorúságunk, ugye kinek megvan a maga fájdalma, küszködése, stb. De ha egy picit is ki tud ebből emelkedni és mozdulni, és tud mások javára valamit tenni, gyógyulni fog. A fizikai betegséget gyógyulni fog, a lelkeme mindenképpen. Tehát ez egészen biztos, hogy így van. Ugye visszatérve a példázatra, mondom, hogy jó lenne, ha nem így érne véget a példázata, ahogy mondta Jézus, hogy senki. Azok közül, a hivatalosok közül meg nem kóstolja az én vacsorámat, de itt nyilván arról van szó, hogy azok közül, a hivatalosok közül senki, akinek fontosabb volt a szántóföldje, az ökrei, meg a családja, tehát azt mondja, hogy azok közül senki. Remélhetőleg lesznek ott olyan hivatalosok is, akik elfogadják a meghívást, és akinek fontosabb az Isten műve, és akik szolgákként adták tovább ezt az üzenetet mások számára. És akik át tudták úgy adni, ez a, ugye a legutolsó szakaszra vonatkozik, azzal a kényszerítő szeretettel, azzal a sürgető szeretettel, hogy most már nincs idő arra, hogy hát én elmondom, jó, aztán majd megint elmondom, megint nem jó, hát majd valahol még biztos hall róla, hanem tehát azzal a tudattal, hogy itt hát ég a ház, nem? És ezen a földön nem ezt látjuk, hogy ég a ház? Most majdnem, hogy ott tartunk, mint Jónás, mivel mindenki látja, már a pogányok is imádkoznak, csak mi alszunk a hajógyomrában. Ugye Jónás történetében olvassuk ezt, hogy elbújt annyira, hogy senkivel ne találkozzon, még Isten elől is elbújjon a hajógyomrában aludt. Már mindenki látta, hogy nagy baj van, csak ő nem akart vele foglalkozni. Tehát ne kerüljünk ilyen helyzetbe, mert itt már tényleg szinte mindenki látja, hogy nagy baj van ezen a világon. Hogy itt már tényleg ég a ház. És már szinte szó szerint is, ugye ezekkel az atomerőműveknek a felrobbanásával, meg hasonlókkal, és még ki tudja, hogy hány és hol következik. Tehát amikor itt tartunk, akkor nekünk a 23. verset jegyezzük meg jól. Nekünk ehhez a szolgához kell hasonlónak lenni. Akinek ezt mondja az Úr, hogy eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Tehát mindannyian, akik itt vagyunk, ilyen szolgákká váljunk. Akik tudunk másokat kényszeríteni, nem erőszakkal, nem mit tudom, hogy milyen manipulációkkal, meg ráhatással, de azzal a mentő szeretettel, ahogy az angyalok kézen fogták Lótot és családját. Tehát, hogy kézen tudjuk fogni embereket, és úgy segíteni nekik, hogy megértsék, hogy ez a világ tényleg pusztulásra van ítélve, és lássák azt, hogy mi is megértjük, és mi is komolyan veszük ezt, és mi sem ragaszkodunk már semmilyen világi dologhoz nekünk, és az a legfontosabb, hogy ott lehessünk valóban az Isten országában. Hát adja meg mindannyiunknak Isten, hogy ilyen hivatalosok és ilyen szolgák lehessünk mindannyian. Mennyei Atyánk, hogy megváltunk nevében, hálásan fordulunk hozzád. Azért, hogy nem akarod, hogy mi is elvesszünk, és mi is azok közé tartozzunk, akik többre értékelik a földi értékeiket, kincseiket, mint a te országodat. Urunk, látjuk és tapasztaljuk azt napról napra, hogy az ellenség mindennel próbál bennünket lekötni, elvonni a figyelmünket is attól, hogy neked szolgáljunk. Segíts és adj nekünk mennyei erőt ahhoz, hogy győzni tudjunk ezek fölött, és tudatosuljon bennünk az, hogy most már valóban minden kész, és most már valóban nagyon kell sietnünk, hogy magunkat és másokat is mentsünk, hiszen ha az időt pontosan nem is tudhatjuk, de hogy mennyire közel van, arra te figyelmeztetsz mindannyiunkat. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a mindennapjainkban újra és újra átélhetjük, hogy te személyesen ott vagy velünk, mellettünk. És te mennyei vezetést és erőt is tudsz nekünk adni. És tudjuk, hogy ezt nekünk nem egyedül kell végeznünk, hanem veled együtt. És hogy ez a mi lelkünket, a mi hitünket is erősíti. És te ezáltal akarsz bennünket megmenteni. Segíts, hogy ezt ne csak megértsük, hanem cselekedjük is. Urunk, a te kegyelmed és szeretetet töltse be mindannyiunknak a szívét, lelkét, és késztess bennünket arra, hogy az első szeretet, amit te felébresztettél bennünk valamikor, az újból visszatérjen, és valóban teljes odaadással tudjunk neked szolgálni. Az Úr Jézus nevében kértük tőled mindezt. Amen.